Akkor bocsánat, most még egy ének szolgálatot hallgassunk meg. Kedves kenyai testvéreink fognak nekünk most szolgálni.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Én azt gondolom, ha jól emlékszem, akkor most először ebben a minőségben, ugyanis a különleges szükségletek szolgálata jegyében jöttem, ugye sokszor kísértem a férjemet, aki egyébként az üdvözletét is küldi nektek. És hogy ez pontosan mi, azt egy kicsit később fogom elmondani, mert először azt szeretném megkérdezni, hogy hol vannak a gyerekek. Azért csak lesz egy kettő, nagyon remélem. Nagyon köszönöm. Nem tudom, Robi, hogy a diát ki lehet-e nagyítani jobban. Ennél jobban nem lehet, ugye, teljes képernyőt? Nem baj, egy is jó, csak gondoltam, megkérdezem. A másik az, hogy elvihetem a mikrofont. Oda. Én is látni akarom. Nem lehet elvinni? Akkor mikrofon.
Már megfordítom, és akkor szembe, jó?
Az jó. Ide. Jó, ne haragudj, hogy én is ide jövök gyereknek, mert nem látom.
Nem tudom, mert olyan
nem lehet. Lehet. Jó. Egy picit ide jövök, aztán majd találok, hogy is nem vagy. Na, nektek jöttem mutatni valamit. Nem tudom, hogy valaki felismeri-e, hogy mi van azon a képen, azért csak látszik a feketétől. Hal. Ugye, hogy körülbelül mi egy hal, bizonyám. És melyik a hal? A jobb oldali vagy a bal oldali? Na, melyik?
A jobb,
igen, ügyes vagy. Jó. És a bal oldali az mi lehet?
A rák.
Így van. Hát gyerekek, elsőre kitaláltátok, nagyon ügyesek vagytok. Hát képzeljétek el, hogy ezek a tengerbe élnek, és nem tudom, hogy láttatok-e már gébet, ez egy tengeri gépfaj, úgy hívják, hogy őrszemgép. A másik meg, hát csak így tudom mondani, hogy a másik a barátja. Az a pisztolyrák, úgy hívják, különben. Pisztol, shrimp, watchman, gerbék, gobi, ez a angolul. Azért mondom csak angolul, mert így meg lehet találni az interneten elég könnyen. Sőt, hogyha beírjátok, mert egy etemboló, akkor az etembolónak egy nagyon-nagyon kis 5 perces történetét is meg lehet keresni, és hogy nektek is mondom, meg szülők, meg mindenkinek, hogy majd délután is nyugodtan nézzétek meg, hogy mit csinál az a kettő. Ugyanis azt mondják a tengerbiológusok, hogy állítólag ezeket nem nagyon lehet egyedül megtalálni a tengerben. Ezek mindig, ha valahol van, tessék?
Rajok.
Nem, képzeld el, hogy nincsenek rajok. Ezek magányos állatok lennének, de ahol van egy őrszemgép, hogy biztos, hogy alatta mászik egy rák, így van. És ha találnak a tengerbiológusok egy pisztolyrákot, akkor biztos, hogy valahol ott lesz egy gép. Így van. Hát képzeljétek el, hogy ez a gép, hát ugye mivel, hogy hal, mit gondoltok, mit tud csinálni? Ez egy picike hal a tengerben, jön a ragadozó.
Gyorsan elmegy.
De hát, hogyha nem tud elég gyorsan, mert ragadozó is gyors. Van neki keze, meg lába, vagy elintézze a ragadozót, megvédje magát. Nincsen. Esetleg be tudna bújni valami lukba, de hát, hogyha nincs luk a közelben, akkor mit csináljon? Ugye nem tudja megvédeni magát. Na most képzeljétek el... Na hát ez az. Hát képzeljétek el, hogy ez a rák, ennek egy fantasztikus jó, ugye a nevében is benne van, hogy olyan az egyik ollója, ez a pisztoly, tudjátok, mint ezek a rettenetes
nagyok,
mint a nőtt pisztolyok a gyerekeknek, ugye, no, sokkal nagyobb.
Nagyon erős,
és nem csak arra tudja használni, ami a rendeltetéssel, tud vele mindenféle effekteket, de most nem ez a lényeg, hanem képzeljétek, nagyon jól tud ásni. És ráadásul ez a mániája, tehát ilyen munkamániás rák, és állandóan a lukakat és gödröket ás, és olyan hatalmas gödröt, amivel nem csak ő fér bele, hanem mit gondoltok, ki fér még bele a lukba?
A barátja.
A barátja, így van. Amiben belefér a pisztolyrák is, és képzeljétek, ezt csinálják, hogyha jön a ragadozó, akkor hús, be a lukba, sőt, tulajdonképpen alapvetően abban a lukba tanyáznak. És van még egy nagyon érdekes dolog, hogy a ráknak miért fontos ez, hogy ott legyen vele egy gép, na mit gondoltok? Hát képzeljétek, nagyon erős a rák, klasszolója van, jó tud ásni, de nem lát semmit. Ezt nem mondtam eddig. Neki halollója meg lába meg minden, de nem lát. A halnak meg nincsen lába meg ollója meg semmi ilyesmi, viszont fantasztikus évesen lát, ugye ezért is hívják őrszemnek. Na most képzeljétek, annyira jól tudnak együtt kommunikálni, hogy így a csápjukkal megérintik egymást, ha már nagyon ki szeretne menni a rák, akkor már megpiszkálja a gébet, és a gép az vissza tud jelezni. Megállapították a tengerbiológusok, hogy háromféle kommunikációt, akkor háromféle módon reagálnak. Ha azt mondja a gép neki erre a piszkálásra, hogy az első esetben azt mondja, hogy igen, kimehetsz, minden rendben, menjél nyugodtan, egyél ide, amit akarsz. Ugye neki is kell eszegetni ott mindenféle dolgokat. De az is lehet, hogy azt mondja a gép, hogy hát kimehetsz, de nem mehetsz a bejáratnál sokkal messzebb, mert itt látok valakit nem messze, és hogyha véletlenül közel jön, akkor gyorsan vissza kell jönni. De az is lehet, hogy kezdi vissza a gép, hogy nem menjünk sehova, itt van a bejárat előtt ragadozó. És képzeljétek, így nagyszerűen tudnak együtt működni, a rákot nem fenyegeti veszély, a gép az mindig meg tudja mondani neki, hogy mi a helyzet. Ha megnézitek azt az aranyos videót, akkor abban még az is benne van, hogy amikor már túl sokáig elmegy a rák, akkor már a gép nem bírja a cérnával, utána megy, és így aranyosan, így az úszójában megpiszkál, megpaskolja, és így visszateregeti a lukba, hogy jöjjön most már, mert ez már túlzás. Úgyhogy ezt azért mondtam, Pál apostol egyszer ilyet írt a korintusi levélbe, hogy a gyengékre nagyon nagy szükség van. És tulajdonképpen mind a két állat, tulajdonképpen egy kiszolgáltatott gyenge állat lenne a másik nélkül, és egy fantasztikus, jó, erős csapatot alkotnak itt együtt. Úgyhogy majd erre gondoljatok, ha véletlenül gyengébb emberrel találkoztok, hogy elképzelhető, nagyon jó együtt tudnátok működni vele ti is. Úgyhogy ők legyenek a mi példáink, jó? Köszönöm a figyelmet! Jó, köszönöm szépen! Tehát akkor, ahogy ígértem, igen, elfelejtettem megmutatni, nézzetek ide, gyerekek, még két kép lesz a halakról. Annyira belemerültem, hogy itt van közelebb a pisztolyrák, de itt sem nagyon látszik, na mindegy. És a harmadik kép, igen. Igen, itt van a gép. Nézzétek, itt ülnek a lukba.
Kicsit följebb húzod, Robi. Akkor látszik, még pici följebb, még ott. Ott van, ott csak a lába látszik, látjátok? Na, köszönöm szépen, és akkor jöhet a következő dia. Biztos nem lehet? Ez nagyon jó, teljes képernyő. Ez így jó, hogyha eltűnik az a fekete alulról, akkor ez teljesen jó. Tehát, ahogy ígértem, a különleges szükségletek szolgálatáról egy pár mondat. Tehát azzal kezdem, ugye, kik a különleges szükségletűek. Azért gondolom, ez már nagyjából mindenki számára ismer, de azért elsorolnám, hogy nehogy elfelejtsük, hogy a siketek és nagyothallók, a vakok és gyengénlátók, az árvák, a szellemi vagy pszichés kivívásokkal élők, hát ez ugye egy roppant nagy halmaz, így egybefogalmazva, a mozgáskorlátozottak érdekében, de a velük, vagy általuk, vagy értük végzett szolgálatot is jelenti tulajdonképpen ez. Ha gondoljátok, olvassátok tovább, én nem definíciók olvasásával akarom tölteni a kevés időnket, hanem leginkább azt szeretném hangsúlyozni rögtön az elején, hogy nehogy megtévesszem benneteket az, hogy én most itt vagyok. Mert az, hogy a hetednapi adventista egyháznak van egy ilyen világszéles szolgálata, az annyit jelent, hogy minden országba kijelöltek valakit. Hát ahol nagyobb ország van, ott esetleg főállásba vagy félállásba is lehet valaki. Ahol kicsi ország van, ott csak tulajdonképpen egy hangsúly akar lenni, de valójában az, hogy én itt vagyok, ez semmit nem jelent, ettől még az egyháznak nincs intézménye, nincsenek ilyen irányú, hát igazán komoly projektjei sem. Tehát az történik a különleges szükségletűek érdekében, amit ti helyben csináltok. Tehát én tulajdonképpen ezért járok kelek, mert szeretném ezt tudatosítani mindenhol és mindenkiben. Különben ez már 2018 óta van ez a szolgálat, és ma egy egészen különleges nap is van, ugyanis ma van az árvák világnapja, nem tudom, hogy erről tudtatok-e. Erről különben küldtem egy anyagot, és azt kértem, hogy ezt egy felhívás érkezett már, mert pontosan nem érkezett, azt mi írtuk. De hát úgy értem, hogy a lelkészekhez egy felhívás érkezett, majd ezt ki kéne nyomtatni, és kifüggeszteni a fali újságra. De a végén majd erre vissza szeretnék térni, jó? A mai témához, hát a mai témát azt igazából egy hasonlatra akarom építeni, tulajdonképpen a térkép hasonlatra, és egész végig fogja kísérni azt, amit mondok. Úgyhogy az első diát már mutathatod is, köszönöm. Sajnos csak így tudjuk megoldani, hogy Robinak szólok, hogy váltson, mert innen nem tudom technikailag a váltást megoldani. Nem tudom, emlékeztek még abból az időből ezekre a régi típusú térképekre, ugye, amikor mondjuk ilyen most is van a turistáknak, ki van téve frekventált helyeken, de ugye régen nem volt GPS, ami beállította magát, hanem ugye az embernek volt egy kinyithatós térképe, akkor azon meg kell pontosan találni, hogy hol van. És ez azért nagyon fontos, mert hát a legnagyobb kihívás tulajdonképpen ebben volt abban az időben, nem tudom, ki emlékszik rá, vagy kinek volt alkalma térkép alapján sokat közlekedni, főleg túrázni. Hát ugye a dolognak a felét már megoldotta az ember, ha egyáltalán azt tényleg meg tudta találni, hogy egyáltalán hol van a térképen ő. Ugye ezekre a turista térképekre meg kiszokták írni, hogy ön itt áll. De hát attól még ezt is meg kell találni. A kihajtogatós saját térképen főleg. És hát a legnagyobb hiba az lenne, hogyha az ember ezt rosszul állapítaná meg. De van egy még nagyobb hiba, köszönöm, még egy kattintást kérnék, Robi. Igen. Tulajdonképpen lehet még súlyosabb hiba, hogyha az ember azt hiszi, hogy megtalálta, hogy hol van a térképen, és nagy maga biztosan azt mondja, hogy erre kell menni. Ugye? És akkor elindul esetleg rossz irányba. Elnézést kérek, a képek minősége teljesen ilyen illusztráció jellegűek, úgyhogy nem, ennél élesebbet nem tudtam, ami kicsit kifejezi ezt a dolgot. Következő. És igazából tulajdonképpen csak azt szeretném mondani, hogy van is mi nekünk egy térképünk. Nyilván mindenki érti ezt a hasonlatot. Nekünk is elég részletes, elég részletgazdag, és egy csomó olyan részlet van benne, ami lehet, hogy aktuálisan éppen nem is kell nekünk. De a kihívás az, azért is kell ismerni az egészet, hogy azt tudjuk, hogy az egészen belül most pontosan mi az, ami ránk vonatkozik. És hogy ezt nehogy félreértsük. ezt a dolgot. No. Tehát most az első kérdésem az lenne, a különleges szükségletek témájára ráfordulva, hogy ennek a mi térképünknek az alapján mi jut eszetekbe nektek arról, ha azt mondom, hogy különleges szükségletűek, nyilván nem ezzel a szóval, mert annak idején sokkal arhaikusabb kifejezéseket használtak, ugye a siketek, a bénák, a sánták, stb. Most nem akarom sorolni. A különleges szükségletűek, ha így hirtelen rátok kérdeznének, akkor mi jut eszetekbe, hogy hol fordul elő leggyakrabban a Bibliában, és milyen szituációban? Ki mit tudna mondani? Ezt most komolyan kérdezem. Mindenki ezt mondja, de te egyszerre szólaltatok meg. Jézus meggyógyítja őket. Ugye, hát ez annyira jellemző, annyira nyilvánvaló, ez is szinte szemet szúr. És hát ez borzasztó fontos, mert a Szentírásban ugye arról a nagyon fontos 3,5 évről az evangéliumok szólnak. Most képzeljétek el, hogy az evangéliumokban olyan rendkívül gyakran fordul elő ez a szituáció, csak az a szó, most egy illusztrációnak mondanám, hogy maga az a szó, hogy gyógyítás, mondjuk a konkordanciában 53-szor fordul elő az evangéliumokban, csak. Jó, mondjuk ebből legyen 10 mondjuk annyi, hogy vitatkoznak a farizeusok, hogy most szombatnapon szabad gyógyítani, nem szabad, most ezt vegyük, vonjuk ki belőle, de akkor is, kattintsunk, akkor is például most mondok egyet abból a 53-ból, vagy mennyiből, csak egy, nem tudom, ha szabad levenni azt a sötét, tehát még egyszer rákattintani, akkor eltűnik az a sötét négyzet ott alul. Nem tűnik el. Aha, ez is jó, köszönöm. Hogy egyetlen egyet ezek közül, hogyha mutatok, Jézus bejárta egész Galileát, gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Ugye tulajdonképpen itt ez is az a kategória, elnézést, csak közben az enyém meg nem akar elmozdulni. Nem tudom, hogy itt mi történt. Jó. És itt egyetlen igevers, tulajdonképpen egy egész országrészt kifejez. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon rendkívüli módon jellemző Jézus életére az, hogy gyógyított. Tudom, hogy az evangéliumok sokszor kifejezik, így rá koncentrálnak és fókuszálnak egy-egy beszélgetésre, amik rendkívül fontosak voltak. De mégse úgy kéne elképzelnünk Jézust, hogy egész 3,5 év alatt ücsörgött, meg néha egy kicsit odébb ment ücsörögni egy másik helyen, és akkor beszélt. Tehát, hogy ne ez a benyomásunk legyen róla, hanem alapvetően az, hogy a drága időnek, amire ő is nagyon jól tudta, hogy ez 3,5 év, a drága idejének a legnagyobb részét arra fordította, hogy mindenféle súlyos beteg, és hát tegyük hozzá különleges szükségletű ember baján segítsen, és ő velük foglalkozzon. Ez azért fontos, mert hát tulajdonképpen a keresztény szó az azt jelenti, hogy Jézus követője. Ugye a magyar nyelvben kicsit megtévesztő, de nem a kereszt szóból ered. Tudjátok mindannyian, hogy ugye a német és angol szavak sokkal jobban kifejezik, hogy Krisztusi, ugye, ahogy ezt a Szentírás írja is, hogy egy ponton elkezdték, tulajdonképpen ez egy ragadványnév, elkezdték Krisztusinak nevezni az ő tanítványait, hát mert ezek olyanok voltak, mint Krisztus, mint az ő mesterük, ugyanazt csinálták. Na most ezt azért mondom, mert hogyha megpróbáljuk elképzelni magunkat, hogy azzal ellentétben, és sajnálom, de ezt így kell fogalmaznom, hogy azzal ellentétben, ahogy Jézus töltötte azt a drága és kevés időt itt az emberiség között, jellemző módon, és most nem egyenként akarok mutogatni bárkire, hanem azért azt mondom, hogy a mi egyházunk, a mi gyülekezeteink, jellemző módon miben nyilvánul meg az ő kereszténységük, az ő krisztusi mi voltuk, miben nyilvánul meg? Ugye ti is inkább azt látjátok, hogy nagyjából abban, hogy itt vagyunk, és ezt hallgatjuk. Javarészt. De hol vannak a különleges szükségletek? Hol vannak a betegek? Hol vannak a sorok, amik itt állnának az utcán? Értitek? Én tudom azt, hogy ez egy összetett dolog. Azt is tudom, hogy mi nekünk munkás feladatunk van. Jézus is korábban ugye végezte a munkás emberek hétköznapi életét. Tehát nem azt akarom túldimenzionálni, és kell is legyen egy olyan egyensúly az ember életében, még a családjával kapcsolatban is, és amúgy mindennel. De valahol, attól, hogy valaki Krisztus követője, a valakik, és most akkor tényleg általánosan akarom mondani egy népre, ez a gyülekezet biztos kivétel, de általában az adventizmusra, általában az adventista gyülekezetekre, általában a többi adventista gyülekezetre itt Magyarországon. Hogy én azért azt veszem észre, hogy nem annyira szembeötlő ez a összefüggés, ami Jézusnál annyira egyértelmű volt és szembeötlő. Most ezt azért mondom, mert kattinthatunk. Bocsánat. Azt azért mondom, mert ahogy az előbb is elmondtam, tehát megint vissza a térképhez, hogy nem mindegy, hogy az ember hova teszi magát a térképre. Egyáltalán nem mindegy, mert már legalább az egy óriási dolog és hatalmas fejlemény, hogy az ember legalább annyit megért, hogy nem biztos, hogy ott vagyok, ahol Jézus Krisztus. Mert azért ösztönösen oda tennénk magunkat, nem? Hát ha látunk egy térképet, a piros pontot kitűzzük, itt van Jézus Krisztus, hát mi azért követői vagyunk, hát nem ugyanott vagyunk, mint ő. És ugye a térképen egy ennyire nagy hibát elkövetünk, hogy nem ugyanoda tesszük magunkat, akkor az nagyon el tudunk tévedni. Következő, köszönöm. Ezt azért hoztam, ezt a képet, tudom, hogy ez még kellemetlenebbé és kényelmetlenebbé teszi ezt az egész témát, mert Jézusra mondhatnánk, hogy hát jó, hát ő az Isten fia volt. Na, hát neki ez volt a dolga. Hát mi meg emberek vagyunk. Na de, ne felejtsük el, hogy Jézus tanítványa is gyógyítottak. Tehát ez tulajdonképpen ez a gyógyítás maga, ez a gyógyítás téma is előtérbe kerül. Most én nem is csak, eddig annyit mondtam csak, hogy Jézus velük törődött. De mondjuk ki azért, ez is egy súlyos probléma, hogy gyógyította őket. Hát nekik mire van a legnagyobb szükségük? Mire volna a legnagyobb szükségük ezeknek az embereknek? És vajon mi lehet az oka? Tulajdonképpen ezt is azért meg kell fogalmazni. Mi lehet az oka, hogy nem tudunk gyógyítani? No, ez az ékes kapu. Ezt csak azért hoztam, hogy emlékezzünk a apostolok cselekedetei 3. fejezetében, hogy ott ült az a sánta, és nem Jézus gyógyította meg, hát Jézus Krisztus nevében, az nagyon fontos. De ott a tanítványok gyógyítottak, és nem megadta ezt a képességet nekik. És most az ember megkérdezné, hogy tulajdonképpen mi lehet az oka annak, hogy nekünk nem adja meg? Mert valami oka biztos, hogy van. Nem? Talán nincsenek annyia, mert azért olyan nagyon soknak tűnik ott az evangéliumban, mintha folyton folyvás csupa beteggel és rászorulóval lenne tele a világ. És akkor itt azért a mi világunkban talán nincsenek annyian, kattinthatunk. Ezért ez azért nem igaz, mert most csak mondok egy adatot a WHO-tól, egyébként ez pont egy adventista rendezvény, ennek nagyon örültem, de ez is elég homályos. Nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy hányan vannak, amiket felsoroltam, különleges szükségletűek. Sőt, én ebbe belesoroltam azokat a aktuálisan akut, fontos, fájdalmas élethelyzeteket, mint az árváknak az ügye, egyáltalán a gyászolók, özvegyek, és tulajdonképpen a gondozók, amit elfelejtettem említeni, akik gyakorlatilag majdnem ugyanolyan különleges szükségletűnek számítanak, ugye attól súlyosságtól függően, hogy milyen embert gondoznak vagy ápolnak. Na de ezt még le is kell vonni belőle, mert itt csak a konkrétan személyesen, akik személyesen, személyükben, testükben érintettek. A WHO adatai szerint 15%. Tudjátok, hogy az milyen sok? Hát minden hatodik ember. Gyakorlatilag kimegyünk az utcán, minden hatodik ember. És itt a súlyos különleges szükségletről van szó, tehát egy szemüveg nem számít, meg egy hallókészülék se, értitek? Tehát itt a súlyosról van szó. Nagyon sokan vannak a világon, és még az is felmerülhet bennünk, kattinthatunk, hogy esetleg arról van szó, hogy amit Jézus egyszer mondott, hogy hát azért nem adhatja Jézus nekünk, Isten nekünk ezt a gyógyításnak, ezt a az ajándékát, mert hát azt mondta, hogy ez a fajta csak könyörgéssel és böjtöléssel mehet ki. Egy adott esetben ugye itt volt egy megszállott fiú, és nem tudták meggyógyítani a tanítványok. A kép is erről akar utalni. Hát nem nagyon látszik, de mindegy, el lehet képzelni. De egyébként a képen sincs rajta a feje, tehát azt direkt úgy csinálták meg a képet, hogy nem látszik. De fel szeretném hívni a figyelmeteket valamire, hogy tulajdonképpen ez az eset csak a kivétel volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy a tanítványok ne tudtak volna. Ez előbb is ugye mondtam, hogy ez nem így volt. Kattintsunk még egyet. Hanem ők igenis mentek, és gyógyítottak, és még halottakat is támasztottak föl, és így hirdették az evangéliumot. Tehát ez nem jelenti azt, hogy ez nem lett volna jellemző. Na most már nem akarom tovább feszíteni a húrt, és azt se akarom, hogy félreértsetek, és azt se akarom, hogy valaki úgy értse, hogy fontos, hogy azt akarnám elérni, hogy mintha ez lenne az egyetlen meg nyilvánvaló jele, valamilyen kicsit szélsőséges értelemben véve, ki kéne csiholni magunkból ezt a könyörgést vagy imádságot, hogy Isten adja a gyógyítás szolgálatát. Először is nem is adja mindenkinek. Ugye ezt is tudni kell. De van egy dolog, amiről meg vagyok győződve. Kattintsunk. Arról vagyok meggyőződve, hogy ez egy olyan dolog, hogy amit utat nekünk be kell járni, azt nem fogja Isten varázsütésre megszüntetni, és így átröpíteni minket máshova a térképen. Tehát ha van olyan, amit meg tudunk tenni ezeknek az embereknek az érdekében, még anélkül, hogy a gyógyításnak az ajándékát bárki megkapta volna, akkor valószínű Isten nem fogja azt megtenni, hogy ezt átlépjük ezt a fázist, és akkor közben megadja a gyógyítást. Szolgálatát, vagy képességét, vagy ajándékát. Ugye értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogyha mi tényleg őszinték vagyunk, és átgondoljuk azt, hogy tényleg biztos, hogy az életemben nem fér bele már semmiképpen több odafigyelés, vagy gondoskodás a legrászorulóbb emberekkel kapcsolatban. 100%, hogy megtettem mindazt, amit lehet. És ha az ember erre őszintén azt mondja, hogy hát azért még van egy ki. Ha nagyon akarom, akkor még van lehetőség. Akkor legalább az az őszinte eredménye megvan ennek, hogy azt mondjuk, hogy igen, be kell látnom, nem ott vagyok, hanem itt vagyok. És hogyha én tényleg olyan akarok lenni, mint Jézus Krisztus, akkor van egy út, amit még nekünk be kell járni. Ugye értitek, mit akarok mondani? Tehát ezt egyénileg is, ezt közösségileg is, gyülekezetek szintjén is. Nyilván ezt nem lehet felhívásokkal összességében elérni, azokkal lehet valami késztetést adni, valami szervezett ötleteket adni, de ennek tulajdonképpen mindenkinek egyénileg magába kell megérni ennek a meggyőződésnek, és ennek a rendkívül kínos és fájó összehasonlításnak Jézus Krisztussal szemben. Hát tulajdonképpen ezért ülünk itt minden héten, hogy próbáljuk meg csiszolni és élesíteni ezt az összehasonlítást a lelki szemeink előtt. Három példát hoztam ezzel kapcsolatban. Két ember, a harmadik az inkább egy szituáció. Kattintsunk, köszönöm. Az egyik Jobb, nem tudom mennyi látszik belőle, Jobbnak az egyik gondolata, ugye, akiről tudjuk jól, hogy milyen szörnyű trauma érte, és itt legjobban azt szeretném kiemelni, nem is csak a betegségét, hanem azt, hogy ne felejtsük el, hogy az a nyomorúságos állapota, amit itt a képen is kifejez, amit a kép is kifejez, ez azon a háttéren történt, hogy mind az összes gyermeke egyszerre halt meg. Tehát ő egy egészen felfoghatatlan súlyú gyásznak a hátterén került ilyen borzasztó nehéz helyzetbe. És ez a Jobb, amikor ugye a barátaival, hát eredetileg ugye a barátai jöttek hozzá, és a barátaival folytat párbeszédet, és hát tudjuk jól, hogy eléggé arra utalnak azok a célzások, hogy kell, hogy legyen valami oka annak, hogy ilyen helyzetbe került, akkor Jobb őszintén önvizsgálatot próbál tartani, mert hát ő maga se érti, hogy engedhette meg Isten ezt az ő életébe. És hogy mi lehetett az ok? Mert azért, ha valami ilyen nagyon súlyos dolog történik az ember életébe, hát ha nem is az első másodpercbe, de egy idő után csak felmerül benne, hogy miért? A leghívőbb keresztény emberbe is. Na de hát miért? És akkor ennek a miértnek utána kell járni. Tehát Jobb tényleg átgondolta és átforgatta, kattinthatunk. És egyszer azt mondta, hogy de hát a vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szükölködőknek én atyuk voltam. Az ismeretlen ügyét is jól meghánytam, vetettem. Tehát így végig pörgette magába, tényleg az őszinte önvizsgálat szándékával, és ez volt az eredmény. Mondjuk a Jobb esetében valóban így is volt, mert hozzá kell tenni, hogy azért sokszor az ember félre tudja vezetni magát, vagy nem elég mélyen, vagy nem elég őszintén figyeli. De az egyet biztosan tudhatjuk, hogy Jobbnál ez igaz volt, hiszen maga Isten mondta róla, hogy igaz, bűngyűlölő, Istenfélő ember volt Jobb, és ez is teljesen igaz volt. Na most ennek a legnagyobb jelentősége azon a háttéren van, én azt gondolom, hogy Jobb nem abban a helyzetben volt. Ugye az elején előbb mutattam egy képet, amikor ott ül a hamuban, és szinte így látjuk magunk előtt, mert az összes fejezet ebben a szituációban zajlódik szinte Jobb könyvében. De ne felejtsük el, hogy az, amikor Jobb ebben a helyzetben volt, az egy rövid idő volt az egész életéből. Hiszen az élete legnagyobb részében Jobb egy gazdag keleti sejk volt, egy pátriárka, egy tulajdonképpen egy hatalommal rendelkező vezér, kattinthatunk egyet, akinek minden kényelme megvolt. Most nyilván lapos tévéje nem volt, tehát ez csak illusztráció megint egy utazási magazinból, de azt próbáljuk meg elképzelni, hogy egyáltalán nem olyan helyzetben meg körülmények között élt, hogy ő olyan nagyon feltétlenül össze kellett volna akadjon, vagy találkozzon mindig ilyen nyomorúságos emberekkel, lehetett volna úgy, hogy nem vesz tudomást ezekről, igazán nem szorult rá. És hogy egy ilyen ember ebben a helyzetben azt mondja, és így is legyen, hogy ő a vaknak szem, nem azt mondta, hogy néha szokott segíteni, hiszen ő szokott segíteni vakokon, hanem én a szeme voltam. Hogy milyen készség lehetett benne, és micsoda áldozatkész segítség, nyújtás és vállalás. Azt mondja, még az ismeretlen ügyét is meghánytam, vetettem, tehát ő még, aki a figyelmének a perifériájára került, még azon is feltétlenül átgondolta, hogy az ő felelőssége, nem az ő felelőssége, van valaki, aki segít, nincs, aki segít, neki kell, ha igen, nem tétovázott azonnal. Rengeteg időt és figyelmet fordítva erre. Szóval ez egy rendkívüli ember, és hát főleg akinek ilyen tehetős körülmények között él, azoknál sokkal ritkábban fordul elő, elnézést kérek, tisztelet a kivételnek természetesen. És majdnem mindig azt kell, hogy mondjuk, hogy sokszor aki igazán megteheti, annak így fejben már nem annyira fontos, aki a saját bőrén érzi, hogy milyen sokat jelent a segítség, annak meg alkalma nincs, vagy lehetősége sokszor. És akkor így megoldja az ördög, hogy az egész világ általában közömbös, és nem nyújt elég segítséget azoknak, akik rászorulnak. A következőt nézzük. A másik példám Dávid király lenne, aki most egy olyan pillanatot emelnék ki az ő életéből, mikor ő már a trónon ült, sőt, nem csak egyszerűen a trónon ült, a bujdosásainak a rémséges, nyomasztó időszaka véget ért, hanem az ellenségeit is mind le tudta győzni, és a legnagyobb nyugalomban élhetett, és azt mondhatjuk, hogy megkönnyebbülhetett már igazán. És ez a Dávid, kattintsunk, ez a Dávid, most nem a bűnéről akarok beszélni, mert nyilván az is tudjuk, hogy volt egy olyan is, és azt tegyük most zárójelbe, de ez a Dávid, képzeljük el, hogy azon törte a fejét ebben a helyzetben, mert azért egy ilyen szituációban igazán nem gondolná az ember, hogy ez a fontos. Elkezdett azon az ágyasházába tulajdonképpen már ezen gondolkodni, hogy van-e még valaki Saul háza népe körül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát. Ugye így szól, itt Sámuel könyvében látjuk ezt a szöveget. Ezen törte a fejét, és nem csak törte a fejét, meg nem csak egy átsuhanó gondolat volt ez nála. Annyira fontos volt, hogy másnap előhívta a szolgáit, és megkérdezte őket, hogy segítsenek már neki, legyenek szívesek, hogy nem lehetne még valakin segíteni. És akkor így tudta meg, mondjuk ez számomra különös, hogy ezek szerint nem tudta, de megtudta, hogy Jonatánnak volt egy fia, aki hát most ebben az esetben történetesen véletlenül így derül ki, hogy mind a két lábára sánta. Ez volt a bizonyos Mefibosét, vagy Méfibosét. És hát innentől kezdve a király azonnal, fantasztikus az az egész leírás, egyébként ajánlom a figyelmetekbe, akarjátok ezt is, Sámuel második könyve 9. fejezetet végigolvasni, hogy meghívja, megrázó az is, ahogy saját magára ról nyilatkozik ez az ember, tehát már abból a szempontból megrázó, hogy sokszor különleges szükségletűek, vagy olyan típusú különleges szükséglettel rendelkezők, ami nyilvánvaló. Tehát, hogy az emberek nem tudom, hogy szoktak bánni abban az időben velük, de hát azt tudjuk, hogy manapság körülbelül mennyi önbecsülése lehet csak úgy természetes módon egy ilyen embernek. Hát gondoljátok bele, hogy ilyet mondott, amikor oda hívta a király, hogy engem, hát én egy, most elmondom most magyarul ezt a kifejezést, amit mondott, hát én döglött kutya vagyok. Rögtön eszembe is jutott, hogy két lábra sánta, hogy közlekedhetett abban az időben, amikor nem volt kerekes szék, én nem is tudom. Szóval nagyon megrázó az egész. Az a lényeg, hogy Dávid az egész életéről gondoskodott onnantól fogva. Tehát olyan, mint egy mese. Nem csak róla, ő neki egyébként volt már családja, tehát volt gyereke, meg minden, azokról is gondoskodott, meg elintézte, hogy legyen mező, és akkor onnan a jövedelem mindent meg. Tehát egész életére megoldotta, sőt, a saját asztalánál levett onnantól fogva, és ez többször elismétli az ige, ha tudjuk, hanem onnantól fogva Méfibosét a házának gyakorlatilag a családtag lett. Rendkívüli, egyszerűen annyira rendkívüli ember ez a Dávid, tényleg. És hát erre azért annyit mondhatunk, hogy jó, hát ő meg király volt. Na most hoztam nektek két példát, az egyik sejk volt, a másik király. Nagyszerű, nem tudom mennyire érzitek, hogy ezzel ki vagyunk segítve. De hát ugye az a kérdés, hogy a hétköznapi ember mit csináljon? mit tudunk mi tenni? Kattintás. Ja, jó, ez jó. Köszönöm. Hát ezért hoztam a harmadik történetet. Ezt itt igazából azt szerettem volna kiemelni, hát nyilván ott is nagyon sokszor előfordult, főleg ezekben a meghitt beszélgetésekben Jézusnak a tanítványokkal, hogy igazából mit jelent ez az egész, amilyen szolgálatot ő végez. Most ezt hogy melyik végét fogják meg az emberek, és hogy kezdődik ez? Hol kezdődik a kereszténység? Komolyan, hol kezdődik? És akkor azt mondja Jézus, kattintsunk, hogy ez nagyon egyszerű. Azt mondja, hogy hát amikor lakomát készítesz, akkor hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat. Hát most ez egyáltalán nem egy bonyolult dolog, igaz? Tehát Jézus azért nem tett olyan megugorhatatlan nagy mércéket az emberek elé, hogy most azt lássák, hogy ez megoldhatatlan teljesen. És elmagyarázta nekik, hogy ez tulajdonképpen ennyi. Tehát az más kérdés, hogy azért Jézusnak gondja volt rá, hogy nehogy valaki félreértse. Nézzük meg, még egy kattintás. Azt mondta Jézus, hogy mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd a barátaidat. Tehát ez nem ugyanaz. Ne hívd a barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat. Nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. Ugye ezt ismerjük, hogy jaj, nem emlékszem, mit adott a múlt évben karácsonyra, nehogy véletlenül ugyanazt adjam neki, meg mi is volt. Nem akarok belemenni nagyon. Ami nem jelenti azt, hogy ne lenne szép dolog ajándékot adni akár a rokonoknak, akár a barátoknak, családtagoknak, vagy születésnapra, vagy valami, az teljesen más dolog. Azt tudjuk, hogy azt vissza fogjuk kapni. Ez egy ilyen kedves játék, jó szociális körülmények között élő emberek között. Én szerintem ennek is megvan a helye. Biztos vagyok benne, hogy azért Jézus nem akarta azt mondani, hogy ez bűn lenne kifejezetten. Kattintsunk még egyet? De hát azért őszintén mondjuk meg, ha visszaemlékszünk, hogyha egy nagy vendégséget szervezünk, kiket szoktunk meghívni igazán? A rokonainkat, a barátainkat, a gazdag szomszédainkat, a testvéreinket. Egyetem szóba jött más. No. Szegények semmiről se tehetnek, az interneten találtam, tehát fogalmam sincs, kicsodák ezek, de olyan kedvesek, ahogy néznek itt. Szóval, ha Jézus azt mondta volna, hogy ennek ez teljesen bűnös dolog, és szörnyű, és nem akar ilyesmit hallani se, hogy ilyet csinálnak a keresztények, akkor biztos az első csodáját nem egy menyegzőn viszi végbe. Márpedig ez így volt. Tehát nyilván nem akarom ezt mondani, de azért ne felejtsük el, hogy Jézus annyira határozottan mondta, hogy ne ezt tedd. Ő azt akarta kifejezni, hogy ha ezt teszed, ez nem az, amiről szó van. Tehát, hogyha ti azt akarják tudni, hogy mit jelent a kereszténység, akkor ez nem tartozik bele. Ez egy más dolog. Ha lakomát készítesz, nagyon egyszerű. Hát hívd meg őket. Jó, sok gondolat támadhat a fejünkben, hogy és akkor mi lesz akkor, hogyha már az egyik családtag nem szeretné, vagy nem tudom, vagy ide szokik, vagy nem tudom, csak nem akarok belemenni mindenféle részletkérdésekbe. Én azt gondolom, hogy Jézus is tisztában volt azzal, hogy ennek még következményei is lehetnek, meg azzal is tisztában volt, hogy majd a Szentlélek, meg a Jóisten vezet minket ebben a kérdésben. Meg gondolom abban is tisztában, azzal is tisztában volt, hogy ha teljes mértékben megoldhatatlan, meg lehet máshogy is oldani. De azért mégiscsak ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy hát ahogy a Méfibosét esetében is láttuk, hogy milyen hatalmas megtiszteltetés, meg az igazából az önbecsülésnek is egy nagy dolog. Amikor az ember, és gondoljunk a saját emlékeinkre, hogy amikor az ember tényleg olyan baráti szeretettel meghívják valahova, egy családba. Ez az egyik legegyszerűbb és legtermészetesebb dolog, kattintsunk. Azt írja Ellen White, hogy láttam, hogy Isten gondviselése folytán özvegyek, árvák, vakok és siketek, sánták és számos más vonatkozásban fogyatékosok közeli kapcsolatban kerülnek egyházával. Ezt egyébként a Keresztény Szolgálat című könyvben olvastam, 191. oldal, pontosabban hát felhívták a figyelmemet, úgy kerestem ki. És ahogy az ember olvasni szokott, ugye már előre próbálja gondolni, hogy mi a vége a mondatnak, és én is majdnem befejeztem gondolatba, hogy nyilván azért történik ez, hogy mi tudjunk nekik segíteni, és nekik ezzel jobb legyen, stb. Nagyon érdekesen folytatja, kattintsunk még egyet. Azt mondja, hogy azért történik ez, hogy megpróbálja a népét, és megmutassa valódi jellemüket. Isten angyalai figyelemmel kísérik, hogy hogyan bánunk azokkal az emberekkel, akiknek szükségük van az együttérzésünkre, szeretetünkre, érdekmentes odaszánásunkra. Így próbálja meg Isten jellemünket. Azért ez nagyon fájdalmas és erős gondolat, de mielőtt nagyon megijednénk tőle, azért most próbáljunk meg racionálisan átgondolni, hogy hát hogyan máshogy. Most úgy őszintén, mindenki próbálja a jó arcát mutatni, most nem, ez nem is, önmagában nem is bűn, hát nyilván próbálunk jók lenni mindenki felé. Na de most mi az, ami bizonyítja, hogy valaki nem képmutató? Most őszintén, mi tudja legjobban bizonyítani? Hogy lehetne a mennyei lények számára, vagy bárki számára, ha a videóra vennék az életünket? Most mi az, ami megmutatja, hogy most ez őszinte tényleg? Most nem ezek a szituációk? Nyilván, hogy ennek át kell gondolni az összes összefüggését, de ezzel együtt azt látni kell, hogy ez nagyon sokat megmutat. És hogyha semmi más, csak a Máté Evangélium a 25. fejezetében, ugye a juhok és kecskék példázatát vesszük, aminek nagyon nagy jelentősége van, mert Jézus Krisztus az utolsó pillanatokban mondta, már nem volt ideje több, tudta, hogy viszik a Getsemánéból el, és keresztre feszítik. Nagyon kevés ideje volt, 3 példázatot mondott, a 3 közül ez az egyik. Hogy ezek döntik el, még a mi megítélésünket is. Szóval be kell vallani, kattinthatunk, be kell vallani, hogy azért vannak rossz példák. Tehát a gyülekezetekben is, egyáltalán a keresztények között sokfelé. Bár azért itt nagyon halkan szeretném megjegyezni, hogy kifejezetten ez a szociális segítő szolgálat bizonyos egyházakra kifejezetten jellemző. Én azt gondolom, hogy itt nálunk például a Magyarországon adventizmusra nem annyira. Nem azt jelenti, hogy nincs kivétel. És egyénileg nagyon sok minden történik. Én járom az országot, és tudom, hogy nagyon sok erőfeszítést tesznek emberek egyenként. De amikor arra kell gondolni, hogy kifejezetten segítő, támogató keresztényeket keresnek, maguk a különleges szükségletűek általában más egyházakból ismernek ilyeneket, akik tényleg oda mennek hozzájuk, tényleg segítik ezzel, azzal, rászánják az idő, megszervezik, valahogy kapcsolatba kerülnek, akikre számíthatnak, azok általában mások. Ami nagyszerű, hogy vannak, tehát ezt nem azt akarom mondani. Azt akarom mondani, hogy azért rossz példa azért bőven akad, hogy mi történik, ha különleges szükségletűekkel kerül kapcsolatba a bárki. Most ezt azért, direkt azért hoztam, ez kicsit olyan ironikus, mert ez egy festmény arról, nem tudom, melyik festő képzelt el így, hogy Vak Bartimeusz gyógyítása. És akkor nem tudom, látjátok ezeket az íves mozdulatokat, és ezeket a lepleket, ahogy ott lehajolnak és érdeklődve figyelik. És ha elolvassátok az evangéliumokat, akkor azt látjátok, hogy Bartimeusz mindenki azt mondta, hogy ne zavarjon már, ne kiabáljon már. Kénytelen volt kiabálni először is, mert senki nem segített neki. Hiába szeretett volna Jézusra találkozni, és utána még az volt a probléma, hogy kiabál, és próbálták elhallgattatni, fogja már be a száját, hát itt jön a messiás, hát nehogy most üvöltözzön itt össze-vissza. Azért azt el kell mondani, hogy a különleges szükségletű emberek élete kényelmetlenségekkel jár együtt. Kérdezzetek meg bárkit, aki ápol egy ilyen embert. Az teher, meg plusz gond, meg kellemetlen, meg ez, meg az. Tehát ez benne van, ez teljesen benne van, ezt el kell ismerni. Hát nem így történt Vak Bartimeusz gyógyítása valóban. És aztán még mesélhetnék érdekes dolgokat, akár saját gyülekezetünkből, akár másonnan. Miken mentek keresztül különleges szükségletű emberek, de most nem megyek bele a részletekbe, mert már így is nagyon elment az idő. Egy kis türelmet még kérek. Csak azt akarom mondani, lapozhatunk, hogy van egy csomó példa. Itt van például Boáz, aki az özvegyeken a maga legnagyobb természetessége szerint segített, amikor még nem is sejtette, hogy az egyik mennyire szimpatikus lesz neki, és majd feleségül veszi Rútot. Ugye? De ő neki ez teljesen természetes volt, hogy odafigyel és ad nekik. Aztán lapozzunk. Most más szempontból hozom az ékes kaput példának, pedig az előbb beszéltünk róla. Most abból a szempontból, hogy igen, ott történt a csodálatos gyógyítás, de mi kellett ahhoz, hogy a csodálatos gyógyítás megtörténjen? Na most képzeljétek, ugye azt írja az evangélium, hogy ez a férfi, ez születése óta volt sánta, és valakik kellettek, akik minden áldott nap vették a fáradtságot, és lehet, hogy a családtag, lehet, hogy nem fogalmam sincs, de kihozták oda, hogy szegény legalább ott ülhessen, és ugye ez a legforgalmasabb hely volt, és akkor ott, hát, ha betevő falatra azért kap annyit. De minden áldott nap egy szolgálat volt mögötte valakinek, egy fáradhatatlan, vagy valakiknek a fáradhatatlan szolgálata. Vagy még egyet lapozunk, hogy itt van ez a történet a Márk evangélium a második fejezetében, vagy akár a Lukács 5-ben is láthatjátok, ugye azt a férfit, akit a barátai nem hagytak egyszerűen az elkeseredésében, aki, hát ő nem a születése óta, nyilván valamilyen, ez a buta ütött kifejezés azt jelentheti, hogy talán agyvérzést kapott, vagy nem tudjuk. Az a lényeg, hogy nem tudott megmozdulni, és annyira fontosnak tartották a barátai, hogy Jézussal feltétlenül kapcsolatba kell hozni, hogy akkor se adták fel, nem tudom, itt a képen nem nagyon látszik, mert pont eltakarja, de ott a na mindegy, kicsit, ha lejjebb csúszna az egész, hogy ott milyen sok ember van kint, hogy tudjátok, hogy nem fértek. Egyszerűen kiszámolták, hogy nem kerül sor rájuk. Nem tudom, az valaha eszetekbe jutott, hogy volt rengeteg ember, akit nem tudott Jézus meggyógyítani, mert egyszer csak elment arról a helyről, és ott vártak másnap reggel, senki már hiába jött. És akkor lehetett olyat csinálni, hogy esetleg megtudták, hogy hova ment, és akkor az egész tömeg rohant utána. Na szóval a barátok leengedték a tetőről. Azért mekkora kreativitás kellett ehhez, most azt nem tudom, mit szólt a tulaj, de gondolom visszarakták neki később. Meg hát az más tető volt, tehát az nem ilyen azért. De egyszerűen, tehát olyan nem volt, hogy nincs olyan, hogy nincs megoldás. Na, ez azt példázza. És hogyha megkérdeznénk egy különleges szükségletű embert, hogy na mondjon egy példát a Bibliából, hogy milyen barátokat szeretne, akkor mondja meg. Hát, azt mondja, hogy ha már meggyógyítani nem tud, de legalább ilyenek legyenek. És akkor ez még egy külön történet, hogy minden ilyen esetben, majdnem minden esetben a legfontosabb kérdés a különleges szükségletű ember számára. Főleg, hogyha valakit ilyen traumaszerűen ér valami, hát amit az előbb is mondtam, hogy miért én? És ennek a férfinak az esetében úgy néz ki, hogy ez a férfi hamar föltette magának a kérdést, és nagyon hamar megtalálta a választ is. Mert valamiket csinált, amiket nem kellett volna. És ilyenkor, mikor egy ilyen súlyos dolog történik az emberrel, akkor meg szinte mozdíthatatlanul beég a lelkébe, hogy ha, ezt megérdemlem. Tulajdonképpen én tudtam is, hogy meg egyszer éreztem, hogy egyszer valami lesz. Az az igazság, hogy megérdemlem. És onnantól fogva, hogy a saját bűnösségét látta, viszont már nem hitt a megmenekülésében. Egyszerűen elvesztette a reményt. És úgy érezte, hogy ha őszintén látja, hogy ő maga okozta, akkor őszintén már nincs semmi reménység az ő számára. Úgyhogy ezért is mondta Jézus, hogy a barátai hitét látván mondta a férfinek, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Ezzel kezdte. Azért azt mindig gondoljunk bele, hogy lehetnek ilyen összefüggések a háttérben. Azért ez nem biztos, hogy olyan dolog, amiről egy különleges szükségletű majd pont velünk fog beszélgetni, de az is előfordulhat, hogy megesik. Ezek a legmélyebb és legsúlyosabb dolgok. Kattintsunk még egy kép van róla. Igen, itt a történet, nem baj, akkor még egyet. Köszönöm, és még egyet. Még egyet, igen. És nem tudom, hogy valaha eszünkbe jutott-e, hogy a legnagyobb munkát és szolgálatot elvégző keresztény apostol, az tulajdonképpen különleges szükségletű volt. Hiszen, hát legalábbis amiről tudunk, hogy a megtérésekor egy pár napig egyáltalán nem látott, teljesen megvakult, és azért utána se annyira tökéletesen. És hogyha, az más kérdés, hogy zavarta, nyilván zavarta, hát tudjátok képzelni, mennyire zavarta a szolgálatában, hogy nem igazán látta, kikhez beszél. A végén már leveleit, a saját kézírását nem látta rendesen, ezt a leveleit tanúsítják. De igazából ez akadályt nem jelentett az ő számára. Úgyhogy el tudta mondani, még egyet kattintsunk, köszönöm. A végén azt tudta elmondani, hogy nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel. Ide jutott. Hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Tulajdonképpen oda jutott el Pál apostol, és mennyire fontos lenne minden embernek eljutni ide a saját korlátaival kapcsolatban, hogy küzdöttem, én megtettem mindent, amit lehet, én kértem Istentől, vegye el, azt mondta, ha végén már megmondta, hogy nem lehet, ezt el kell viselni. És milyen csodálatos lenne, az minden ember el tudna ide jutni, hogy jó, akkor ezt hittel és örömmel vállalom, és én akkor is hálás és boldog ember leszek, és teszem azt, amit az Isten kijelöl az én számomra. És azt mondta, hogy ezzel együtt, és ennek ellenére, mert amikor erőtelen vagyok, azzal tudom megmutatni legjobban, hogy akkor vagyok erős. Milyen csodálatos lenne erre a lelki erősségre el tudnánk segíteni és juttatni olyan embereket, akik nem ebbe a lelki állapotban vannak. Ha ebbe tudnánk nekik segíteni, kattintsunk egyet. És hát ez is valószínű a terv része a mi számunkra, hiszen ugye az Efézusi levél így fejeződik be, így ez a diasor, hogy az Efézusi levélben ott van, hogy ő alkotásai vagyunk mind, teremtetve általa Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokba járjunk. Mi is, és ők is. Ezt adja meg nekünk Isten. Amen.
Kedves gyülekezet! Befejezésül a 23-as ének, hányos?
A harmadik versét.
A 23-as ének harmadik versét énekeljük akkor el.
Köszönjük Istenünk ezeket a serkentő gondolatokat, amiket te elrejtettél az igében itt-ott, és tulajdonképpen annyira egyértelműen összeáll az egészből az, hogy mire szeretnél hívni minket, és milyen szolgálattal megbízni elsősorban. És köszönjük, hogy ezekből azt érthettük meg, hogy tulajdonképpen most is valószínűleg vannak olyan emberek, talán nem is olyan messze, akik várnak arra, hogy valaki segítsen. Kérünk, segíts abban, hogy a módját megtaláljuk annak, hogy minden gyülekezet, mindenki, de mindenki egyénileg is hogyan tudna ebben a dologban részt venni, hogyan tudnád vezetni ezekben a kérdésekben minket, és hogy hogyan tudnád a te a lelked áldásával kísérni ezeket az alkalmakat, mert a találkozás pillanatától kezdve egy emberi életnek az összes nyűge baja és félresiklása és problémája feltárul előttünk. Kérünk, segíts abban, hogy te tudjál vezetni minden lépésben, hogy mi az, amerre, amit te mutatni akarsz. Köszönjük, hogy ebben láthatjuk a te mintádat előttünk, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk ebben a vonatkozásban is a mi életünket, és a mi közösségeink életét, aminek nyilván az egyik legfontosabb célja, hogy ezt a szerepet, ezt a feladatot betöltse, és ezt a szolgálatot. De végtelen kegyelmedből kérünk, hogy maradj velünk egész nap a Jézus nevében. Amen.
Az utolsó két verszakot még akkor énekeljük el, jó? Foglaljunk addig helyet.
Bocsánat, tudom, hogy hosszú volt, csak valamire nagyon szeretném felhívni a figyelmet, amíg itt vagytok, és